Kedves gyülekezet, ezzel a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, ma az imádságról szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk. Tudom, hogy szoktatok étkezés előtt mindig imádkozni, meg a családdal együtt, de vajon ti úgy egyedül, egészen egyedül szoktatok-e imádkozni? És érzitek-e, amikor imádkoztok, hogy tényleg a Jóistenhez szóltok? Tudjátok, ez nagyon fontos, hogy minél hamarabb, akármilyen, még ma egészen kisgyerek is, már megtanulja azt, hogy a Jóistenhez személyesen szólni. Biztosak vagytok abban, hogy a Jóisten még a gyerekek imájára is odafigyel? Remélem, hogy igen. Ha ezt igazán őszintén és szívből mondja. Nem tudom, hogy hallottatok egy történetet, ha esetleg igen, talán akkor sem baj, ha ismételem, hogy akárhova mentek például táborba, vagy valahova nyaralni a rokonokhoz, ti ezt a szokást sose adjátok föl, hogy este, legalább este, de még fontosabb szerintem reggel, amikor még a nap előttünk van, ti szépen letérdelve saját magatok, ha nem vagytok egyedül a szobában, akkor csak magatokban, de imádkozzatok a Jóistenhez. És próbáljatok vigyázni arra, hogy a gondolataitok ne szaladjanak szerteszét. Egyszer én valakitől hallottam ezt a hasonlatot, hogy milyen lenne az, hogy valaki itt egy földi királyhoz megy fogadásra, és az figyel rá, és szól hozzá, ő meg közben kinéz az ablakon. Mi sokszor így vagyunk, hogy megszólítjuk a Jóistent, beszélnénk hozzá, aztán elszaladnak a gondolataink, mintha közben az ablakon kinéznénk, és nem figyelnénk ő rá, pedig földi király nem hasonlítható a Jóistenhez. Na, az a kis történet, amit elmondok nektek, egy kisfiúról szól, akinek volt egy jó barátja, és ők nagyon szegények voltak, ez a barátjáik, meg ilyen nagyon gazdag emberek, és hát meghívták a kisfiút, mivel az osztályban jól összebarátkozott a két fiú a nyaralójukba. Nagyon elegáns hely volt ennek a kisfiúnak. És hát jött az este, és eszébe jutott, hogy az anyukája odasúgta neki, mikor a vonatra felszállt, hogy ne felejts el este imádkozni. És hát ő egy kicsit gondolkozott, hogy hát a barátjának az hogy fogja ezt most figyelni, hogy ő imádkozik. Hát ott vívódott egy darabig, már be is bújtak mind a ketten az ágyba, de csak nem hagyta le a lelkismerete. Egyszer csak fölállt és letérdelt. A barátja pedig, aki ilyesmit egyáltalán nem ismert, rászólt, az nem mit csinálsz? Ő szépen nyugodtan azt mondta, imádkozom, én így szoktam. Akkor a barátja szépen befelé fordult az ágyba, hogy ne zavarja őt, ne is nézze őt, miközben imádkozik, és tisztelettel vette, hogy ő imádkozik. És ezentúl így volt minden este. És már mikor felnőtt volt ez a kisfiú, akkor mondta, hogy milyen hálás az édesanyja tanácsáért. Mert ő megszokta, hogy soha sehol ne szégyelje, és bárkik vannak a környezetében, ő azt el nem hagyja, hogy a Jóistennek megköszönje, amit aznap megsegítette őt, bocsánatot kérjen azért, amit rosszul tett, kéri, hogy őrizze meg az éjszaka, és hogy jó kedvel, jó szívvel végezze másnap a feladatait, és a Jóisten legyen vele mindenben. Hát erre buzdítalak benneteket, hogyha eddig nem tettétek, kezdjétek gyakorolni. Először mindig gondoljatok arra, hogy egyáltalán kicsoda a Jóisten, aki az egész világ mindenséget teremtette, és hogy a mennyei atya is olyan, mint Jézus Krisztus, ahogyan őt megismertük az evangéliumokból. És akkor bizalommal szépen öntsétek ki a szíveteket, és mondjatok el neki mindent, és kérjétek a segítségét. Akkor menjetek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapszövegét János evangéliuma 14. fejezetéből. János evangéliuma 14. fejezetéből az első 6 verset fogom olvasni. Tehát János evangéliuma 14. fejezetéből az első 6 verset olvasom. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Mondta néki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondta néki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Kedves gyülekezet, az utolsó vacsora végén hangzottak el ezek a szavak Jézus ajkán tanítványainak. Itt tette fel Tamás is a kérdést, majd hangzott el Jézus felelete rá. Amikor így szólította meg őket, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, felteszem a kérdést, hogy nyugtalankodott a tanítványok szíve ekkor az utolsó vacsora végén. Hát nagyon sok okuk volt rá, mert az utolsó vacsora eleve azzal kezdődött, hogy Jézus így szólt, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. És hát ez volt az, amit a tanítványok nagyon nem szerettek hallani. Jézus már újra és újra kezdte nekik mondani, hogy neki sokat kell szenvedni, őt megölik, de harmadnapon feltámad, de hogy ők egész máshol a királyi trónon szerették volna látni mesterüket, és ezt ők nagyon nem szerették hallani. Aztán Jézus azt a kijelentést tette, hogy egy közületek elárul engem. A tanítványok teljesen megdöbbentek. Ki az, aki közülük Jézust elárulna? Sorba kérdezték, Uram, ki az? Csak nem én. És Jézus nyíltan nem leplezte el Júdást. Amit mondott is neki, olyan halkan mondta, hogy csak kizárólag ő hallotta. Azt olvassuk az írásban, hogy amikor végül kiment a teremből Júdás, akkor még mindig azt gondolták a tanítványok, hogy ment, hogy az ünnepre vegyen valamit, vagy adjon valamit a szegényeknek. Egyáltalán nem gondolták, hogy ő az. És ott volt bennük ez a nyugtalanság. Ki az, aki közülünk elárulja a mestert? Ugye Péter különösen fogadkozott, hogy ha mindenki is, ő soha, és ő kész tömlöcre halálra menni, akkor Jézus neki meg azt a megdöbbentő dolgot mondta, hogy mielőtt a kakas kétszer szólt, te háromszor is megtagadsz engem. Hát ő ezt nem akarta sehogy elfogadni, de ott volt a nyugtalanító gondolat. Aztán az összes tanítványnak azt mondta, ezen az éjszakán, most, ami most jön, be fog teljesedni, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a juhok, és ti mind megütköztök én bennem. Hát ez hihetetlen sok ok volt a nyugtalanságra a tanítványoknak az utolsó vacsora végén. És még Jézus azt is mondta nekik, még egy kevés ideig veletek vagyok. Ugye ez is egy riasztó gondolat volt, hogy Jézus nem lesz velük, és úgy egyáltalán hogy van a jövő, vagy mi fog következni. És Jézus mindezek után szeretettel megszólította őket, és azt mondta, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Szeretném megkérdezni, hogy Erre a felszólításra nekünk is van szükségünk, nem egyszer, hanem nagyon sokszor. És jó lenne, hogyha úgy belevésődnék az emlékezetünkbe ez a felszólítás, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Jó lenne, hogy beidéznénk magunknak Jézusnak ezt a szavát, mikor úgy érezzük, hogy szinte tőlünk függetlenül nyugtalankodik a szavunk már, a szívünk már, nem is tudjuk akarattal befolyásolni. Van, mikor egy pár óráig nyugtalankodik, van, amikor hetekig, van, amikor hónapokig, és ez egy nagyon gyötrelmes állapot. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen itt is Jézus milyen vigasztalást ad nekünk. Majd még egy kicsit közelebbről is átgondoljuk ezeket. Ugye, amikor rámutat a végcélre, hogy én elmegyek, helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Tehát amikor nyugtalankodik a szívünk, akkor az egyik dolog, amire gondolnunk kell, de hiszen van egy elveszíthetetlen végszője a futásunknak és a küzdelmünknek. Ez semmilyen emberi körülmény itt a Földön befolyásolni nem tudja. Én nagyon szeretem azt a felszólítását Ellen White-nak. Azt írja, bármit veszítesz ide lent, tökéld el, hogy elnyered a mennyet, hogy elnyered az üdvösséget. És az embernek a nyugtalankodását le tudja csitítani ezzel. Nem tudom ki, hogy van vele, én nekem mindig úgy megérint a 267-es éneknek az utolsó versora. És béke lesz részem a nagy harc után. Ez a mondat is nagyon alkalmas arra, hogy a nyugtalankodó szívünket lecsillapítsa. És béke lesz részem a nagy harc után. Ami pedig a jelen földi életet illeti. Itt is van egy olyan bibliai íge, amit ha gondolatainkba idézünk, azonnal leállíthatjuk a nyugtalankodásunkat. Ez a Korintusi első levél 10. fejezetének a 13. verse, amely így hangzik. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Ilyen különleges ige? Ilyen biztosítékodat, hű az Isten, hű önmagához, hű a maga tökéletes erkölcsi jelleméhez, hű az ő ígéreteihez. Nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Ez már elő van készítve. Akkor mondjuk, ha az ember ezt komolyan veszi, ha elhiszi ezt az ünnepélyes ígéretet, akkor ugyan miért nyugtalankodnánk, bármeddig is. Én úgy szoktam mondani, hogy ez az ige tulajdonképpen azt az üzenetet közvetíti nekünk, hogy olyan soha se fog történni, hogy mi egy sötét zsákba kötve ott maradunk, és belefulladunk. Ilyen nem történik, mert ő kimérte, hogy mennyit viselünk el, és előre a kimenekedésnek az útját is megszabta. És nézzük meg, hogy mit mondott még itt Jézus. Talán még azt is idézném, hogy milyen tanulságos a 42. és a 43. Zsoltár van, hogy háromszor tér vissza, ahogyan a Zsoltáros, hogy így mondjam, a saját fejével vagy a saját szívével beszélt, és hogyan is szólította meg önmagát. Miért csüggetsz el én lelkem? Miért nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő szabadításáért. Próbáljuk mi is ezt alkalmazni. Mikor jön ez a nagy nyugtalankodás belülről, akkor idézzük be magunknak a Zsoltár igét, és szólítsuk meg saját magunkat, és mondjuk most miért csüggetsz el lelkem, miért nyugtathatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert ez abszolút bizonyos, hogy még hálát adok néki az ő szabadításáért. Jézus ezeket a szavakat fűzte még ehhez a bátorításához. Azt mondta, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hogyan értsük azt, hogy Jézus elment helyet készíteni nekünk? Visszatért a mennybe, hogy helyet készítsen. Biztos, hogy nem fizikailag kell érteni, hiszen Isten az egész világunkat is 6 nap alatt teremtette. Isten szól és meg lesz, parancsol és előáll. Biztosan nem tudjuk. Valószínű, többet értünk meg belőle Isten országában. De én azt hiszem, hogy nem hibás az a következtetés, ha azt gondoljuk, hogy ez különösképpen Krisztus közben járó szolgálatára vonatkozik. hiszen ő a mennybe akarja vinni ezeket a tűzből kikapott üszköket, bennünket, a bűn hatalmából kimentett embereket. És azt mondja a Biblia, hogy a mi jelenlegi életünket az angyalok szemlélik. Így olvassuk az írásban, hogy mi színpada, a mi Bibliánk így mondja, látványosság. Az eredeti görög szöveg azt mondja, teátronja, színháza lettünk a világ mindenségnek, angyaloknak és embereknek. És úgy elképzelem, hogy azok az angyalok, akik soha bűnt nem ismertek, akik iszonyodva nézik, ami a földön zajlik, amikor ők látják a mi itteni életünket, egymáshoz való viszonyunkat, vajon milyen lehet az a gondolat, hogy egyszer bevonulnak a mennybe ezek a földről kimentett emberek. Én valamire olyasmire gondolok ezzel a helykészítéssel kapcsolatban, hogy Krisztus az ő közben járó szolgálatában igazolja, hogy összes nyomorúságunk ellenére őszinte a hitünk, és ő még fáradozik értünk, és igazi Isten szeretett törvényével megegyező jellemet fog formálni bennünk, hogy valamiképpen a mennyei lényeket is felkészíti arra, hogy ők bizalommal és szívesen fogadjanak be minket a mennyei világba, a bűntelen világba. És olyan szép ez, amikor Jézus azt mondja, hogy ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az embernek szinte olyan hihetetlen. Hát Jézusnak, akin az egész világmindenség ura, ki tudja, mennyi bűntelen teremtménye van a világmindenségben, neki fontos az, hogy mi ott legyünk, ahol ő van. Ugye ez valósággal megindító, nem? Van egy nagyon kedves, nagyon jó érzésű unokaöcsém is. Emlékszem, egyszer nyáron így beszélgettünk, hogy ki merre, hol tölti a nyarat, és egyszer csak megszólalt, és azt mondta, hogy hát azt mondja, miért nem lakhatok én mindazokkal együtt, akiket szeretek? Miért nem nyaralhatok mindazokkal együtt, akiket szeretek? Hogy szét vagyunk szóródva. Pedig én azt szeretném, hogy mindazokkal együtt legyek, akiket én szeretek. Értjük, ez csak egy ilyen kis gyarló emberi hasonlat, de milyen megindító, hogy Krisztus azt mondja, nekem fontos, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Én együtt akarok lakni veletek. Hatalmas biztatás ez. És mindezek után szólalt meg Tamás, miután Jézus ezt a megjegyzést tette, hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Mint a továbbiakból kiderül, tudniuk kellett volna Jézus eddigi tanítása alapján, de Tamás kérdéséből kiderül, hogy ezt nem fogták föl igazán. Mert Tamás megszólalt, és a többi tanítvány nevében is azt mondta, Uram, nem tudjuk, hová megy. Hát mi módon tudhatnánk azért az utat? És erre válaszul hangzott el Jézusnak ez a nagyon tömör, de hihetetlen mélységeket rejtő kijelentése. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, hanem csak én általam. Ugye két kérdést tett föl tulajdonképpen Tamás, mert azt mondta, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hová megy, azt is tudni szeretnénk, hogy hová megy, és az utat sem tudjuk. És figyeljük meg, hogy Jézus mind a kettőre válaszolt közvetetten, arra is, hogy hová megy, de először az útról beszélt. És így kezdte, én vagyok az út, az igazság és az élet. És utána mondta, hogy senkihez sem mehet az atyához, csak én általam, ebben benne volt az, hogy az atyához megyek. És ugyanezen ezen az úton, azon az egyetlen úton én általam tud bárki az atyához menni. Egy kicsit ízlelgessük ezt a három szót együtt, hogy az út, az igazság és az élet. Talán kezdjük a végéről. Az embernek mi a legnagyobb értéke? Minden érték között, ami az embernek értékes, mi a legnagyobb érték? Az élet. Mert az élet nélkül nincs semmi. Ráadásul nem ez az élet, amit itt a Földön élünk, hanem tulajdonképpen mindig reménykedünk, és mindig vágyakozunk egy olyan igazi életre. Ugye amikor szerencsétlen emberek oda jutnak, hogy már semmi reménységet nem látnak maguk előtt, hogy azért érdemes még küzdeni, mert talán holnap vagy holnap után, vagy valamikor csak olyan igazi, jó életet fogunk megismerni. Ugye akkor következik be a tragédia, hogy emberek öngyilkosságra szánják magukat, mert csak az, hogy élünk, de nem, nincs az a remény, hogy egyszer igazi és teljes életet élhetünk. Valami, ami jobb lesz, mint a mai, akkor az ember elveszti lába alól a talajt. És Jézus nekünk nem egyszerűen olyan életet ígér, mint amit itt a Földön élünk, hanem igazi életet és teljes életet. Ugye egy magyar költőnk, mikor nagyon szépet akart mondani az egyik szerelmes versében, nem talált más szavakat, és ugye el is találta a lényeget, azt mondta, szeretlek, mint élni szeretnek a halandók, míg élnek, és meg nem halnak. Tehát az élet nekünk a legnagyobb érték, de nem ez a mostani élet, hanem valamit, amit úgy halványan el tudunk képzelni, egy tökéletes és teljes élet, egy árnyék nélküli, egy halál árnyék, a halál félelme, szenvedés félelme nélküli élet, jelenléte és félelme nélküli élet. És aztán gondolkozzunk a másik szón, az igazság. Jézus szorosan összekapcsolta az életet az igazsággal, amivel tulajdonképpen azt mondta, hogy az élethez csak az igazságon átjuthat az ember. Az a bizonyos teljes élet, igazi élet, amire legfőképpen vágyakozunk, a semmilyen más módon nem érhető el, csak ha mi összhangra jutunk az igazsággal. Mert csak az igazságnak van élete. Az újjáteremtett földön azért lesz igazi élet, mert oda csak az igazak lépnek be, ahogyan Péter apostol mondja, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Tehát azért lesz igazi élet, valódi élet, mert ott igazság lakozik. Tehát mi ezt az igazi életet szeretnénk elérni, akkor nekünk teljes összhangra kell jutnunk az igazsággal. És tudjuk jól, hogy ez nem egyszerűen elméleti igazságot jelent, hanem igazságosságot, belső, jellembeli, szívbeli, cselekedetbeli azonosulást az igazsággal. És amikor az ember arra gondol, hogy az Isten igazsága az egy milyen hatalmas erkölcsi mérce, egy következetes, teljes igazságosság, akkor ott van bennünk az a kérdés, hogy hát hogy tudjuk mi ezt elérni? Hogy tudjuk mi elérni, hogy azzal az igazsággal teljes összhangra jussunk, ami Jézus is megtestesített, mert azt mondta, én vagyok az igazság. Tehát hogyan tudunk mi ezzel az igazsággal, amit ő megtestesített, összhangra jutni? Emberileg ez lehetetlennek és elérhetetlennek látszik. De Jézus mondott egy harmadik szót is, én vagyok az út. És én erre szeretném a legnagyobb hangsúlyt tenni, hogy ő az út. Ugyanis visszaidézem még egyszer a negyedik verset. Jézus ezt mondta a tanítványoknak, hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok. Ha most megpróbálom ezt magunkra alkalmazni, ezt a kijelentését Jézusnak, akkor azt mondom, hogy azt, hogy hová ment Jézus, vagy honnan fog újra eljönni, ezt elméletileg mindannyian tudjuk. De ott vannak nagy kétségeim, hogy az utat is tudjuk-e, ami ide vezet. Tudnunk kellene, de kérdés, hogy mi ezt az utat valóban tudjuk-e. Ugye egyrészt felteszem azt a kérdést, hogy tehetett volna-e Isten többet értünk, hogy mi az igazi életre eljussunk, és az örök életre, a halál nélküli életre, mint hogy az ő fia eljött a mi világunkba, aki maga a megtestesült igazság, és aki maga személyesen mutatja nekünk az utat az igazi élethez. És tulajdonképpen, ha Jézus azt mondta, hogy ő az út, akkor itt kérdezzük meg azt, hogy mi is így éljük a keresztény életünket, hogy Jézus az út. Mi sokkal hajlamosabbak vagyunk cselekedni, igyekezni önerőből, és teljesítményeket produkálni önerőből, mint hogy komolyan elfogadjuk, hogy Jézus az út. Mert itt mit jelent azt, hogy Jézus az út? Azt jelenti, hogy az ő tanításait hallgatni, figyelni, megérteni, ez nem elég, az ő gyakorlati életpéldáját szemlélni, addig szemlélni, míg ez a minta szinte belénk ivódik, belénk plantálódik, és a harmadik dolog, hogy közösségben lenni vele, a Szentlélek által valóságos közösségben lenni vele. Látjuk a két útnak a különbségét. Ugye a Jézus korabeli zsidók is ilyen úton akarták elnyerni az üdvösséget, és azóta is minden ember erre hajlamos, mert alapvetően én középpontú, magunkban bízó a természetünk. Tehát mi szeretnénk a magunk erőfeszítésével, a magunk igyekezetével, a magunk cselekedeteivel eljutni az igazsághoz és az élethez. Jézus pedig azt mondta, én vagyok az út, csak másik út létezik. És mikor azt mondta, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam, kimondta, csak ezen az úton lehet elérni az üdvösséget. És még egyszer mondom, mi ez az út. Jézus tanításait hallgatni, megérteni. Sokkal gyakrabban és sokkal mélyebben, mint ahogy mi tesszük. A Jézus életét szemlélni. Annyira, ahogy mondtam, hogy míg ez a minta szinte belénk ivódik, átplantálódik belénk. És a harmadik, közösségben lenni Krisztussal, a Szentlélek által. Úgy, ahogy az írás mondja, lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Csak ha ezt mind a hármat folyamatosan és komolyan gyakoroljuk, akkor próbálunk azon az úton üdvösségre jutni, amit Jézus mondott, hogy az egyetlen út. És én azt hiszem, hogy ez a mi legnagyobb ellenségünk, ez a túlhajszolt, programmal túlzsafolt élet, hogy mi igyekszünk, cselekszünk, teljesítünk, de arra nincsen figyelmünk, elegendő figyelmünk, erőnk és időnk, hogy leüljünk az ő lábához és hallgassuk. Gondolom, többen ismeritek ezt a kis könyvet, Te lett tép tiszta a te beszéded, reggeli áhítatos könyv, és abban a legelső idézet azt mondja, hogy sokan még az áhítat idején sem nyerik el Isten áldásait, és így folytatja, túlságosan sietnek. Gyors léptekkel lépik át Krisztus jelenlétének küszöbét, és így folytatja, nincs idejük arra, hogy isteni mesterükkel idézzenek. Ez olyan szívbe morkoló mondat, nem? Követeli sok minden az időnket, a figyelmünket, de nincs időnk arra, hogy az isteni mesterünkkel idézzünk. Pedig ő megmondta, hogy ő az út, csak is ő az út. És vajon lakik-e Krisztus hit által a szívünkben? Igazi közösségünk van-e vele a Szentlélek által? Mert az előbbi kettő ide vezet. Ha állandóan hallgatjuk az ő tanításait, hogyha azt mi azzal nem telünk be, és hogyha szemléljük az ő életét, ilyen szempontból jogosult az evangéliumokat különösképpen olvasni, hogy az ő életét szemléljük, akkor ez vezet oda, hogy egyszer csak közösségünk lesz vele a Szentlélek által. És csak egész röviden, hadd villancsak föl egy-két mozzanatot Krisztus életéből, amit nekünk, ahogy mondtam, sokkal többet kéne szemlélni. Valahogyan ez nagyon, nagyon gyéren, nagyon gyengén van jelen a mi életünkben. Régen volt szokás sok ilyen bibliai feliratot kitenni a keresztény otthonokban, vagy az adventista otthonokban, és nem tudom, emlékeztek-e egy ilyen feliratra, amit sokfelé lehetett látni, mit tenne Jézus. Na de mit ér egy ilyen felirat, vagy egy ilyen kérdés, ha bennünk nem él elevenen az, hogy ő az élet különböző helyzeteiben hogyan viselkedett. Ha ez elevenen él bennünk, hogy ő hogyan viselkedett, akkor ha megszólal bennünk ez a kérdés, hogy mit tenne Jézus, akkor azonnal bekapcsol valami. Hogy ő ebben a helyzetben így és így viselkednék. De ha nem szemléljük annyit az ő életét, hogy ez a minta belénk ivódik, akkor lehet a falon, megszólalhat a fejünkben, hogy mit tenne Jézus, de nem lesz eleven számunkra, hogy ő hogyan és miképpen viselkedett. Ahogy mondtam, csak nagyon röviden villantanak fel egy-két részletet Jézusnak az életéből. Például gondoljunk most arra a látogatásra, amikor elment Mária, Márta és Lázár házába. És ugye Jézus mindig kíséret vette körül, tehát nyilván tanítványai is vele voltak, és Márta nagyon igyekezett egy jó vendéglátásra, és Mária meg szinte el is feledkezett erről az egészről, mert ő nem akart egy szót sem elveszíteni, amit ott Jézus mond, miközben ott van a tanítványaival. Egyszer csak Márta nem bírratta tovább, és azt se vette észre, hogy a vendégét, akinek éppen egy szíves vendéglátást akar előkészíteni, valójában jó alaposan megsérti, mert így fogalmazott, Uram, nem törődsz vele, hogy az én testvérem magamra hagyott a szolgálatban, és szinte azt mondta, hogy szólj rá, hogy segítsen nekem. És nézzük meg, hogy például Jézus egy ilyen helyzetet hogy oldott meg. Találkozunk mi olyan emberekkel, aki fölindult, aki most megfulladna, ha valamit ki nem mondana, teljesen neki van keseredve, találkozunk ilyen helyzetekkel. Ugye, bőven. És tudunk úgy viselkedni, mint Jézus. Jézus az őt élt sérelemre egyáltalán nem reagált. Mintha nem is hallotta volna, hogy te nem törődsz vele. Meg. Mintha nem is hallotta volna, hanem azt mondta Mártának, megértve az ő érzelmeit, mert megértette az ő érzelmeit. Azt mondta, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Megértette és méltányolta az ő igyekezetét. És emellett mondta azt, azért ne kárhoztasd a testvéredet, mert ő a még jobb részt választotta, mely soha nem vértetik el tőle. Értsd meg őt is, hogy ő most így gondolkozott, hogy mindennél fontosabb, hogy egy szót el ne veszítsen. Megkérdezem, szépen rendezte el Jézus ezt a konfliktust, ami ott kialakult, ami ott hirtelen fellobbant? Na most mi képesek vagyunk erre, hogy mikor egy ilyen helyzet van, akkor igyekszünk megérteni az egyiket, és méltányolni azt, ami okozza az ő neki keseredését. De ugyanakkor azt, amit ő nem ért, és ami miatt most azt is megpróbálni lecsitítani és helyre tenni, és valahol kimondani egy nagy igazságot, hogy sok dolog szükséges, de mindig van egy legszükségesebb dolog. Úgyhogy ezeknek a mintáknak kéne belünk rögződni. Vagy mondok egy másik jelenetet, csak szintén így röviden. Gondoljunk a házasságtörő nő esetére, hogy milyen kíméletlenek voltak azok, akik odahurcolták az asszonyt. Így kis mondat a Bibliában, hogy kiállították a középre. És akkor úgy mondták, hogy tetten éretett, mint házasságtörő. Mózes törvényében az van, hogy az ilyeneket kövezzük meg, te mit mondasz? Mit érezhetett az a szerencsétlen, akit oda kitettek, és akit egyrészt most abszolút lelepleztek, megszégyenítettek, másrészt pedig már a megkövezésére készülhet, ugye? És ezek aztán igazán álnok és képmutató ellenségek voltak, mert nem az igazságszolgáltatás érdekelte őket, hanem te azért mit mondasz, hogy ők ebből valamit Jézus ellen kovácsoljanak. És nézzük meg, hogy Jézus milyen bölcsességgel és tapintattal bánt ezekkel az emberekkel is. Mi sokszor fölherdülünk, mikor valaki ilyen álnok ellenség, meg ilyen képmutató, és akkor már úgy érezzük, hogy még jogos is a felindulásunk, hogy most abban az emberben semmi más nem látunk, csak azt, hogy milyen visszataszító az egész magatartása. De Jézus még most is, még ezekben az embereken is segíteni próbált. És ugye, mikor megkérdezték, először nem felelt semmit. Aztán azt olvassuk, hogy lehajolt, és kezdett valamit írni a porba. Úgy lehet elképzelni a jelenetet, hogy a testével, ahogy így lehajolt, eltakarta, amit írogat oda. Ezek meg nem nyugodtak, és egyre úgy olvassuk, szorgalmazva kérdezték, hogy na mit mondasz? Akkor Jézus felegyenesedett, és mindenki láthatta, hogy mit írt oda. És azt olvassuk, hogy ezek a lelkismeretet által vádoltatva egyenként elpárologtak onnét. Én úgy tudom elképzelni, hogy Jézus csak ilyen olyan emlékeztető szavakat írhatott le, akit csak az értett, akire vonatkozott. Mondjuk leírt egy nevet, vagy leírt egy helyet, vagy egy időpontot, és ezt a többiek nem értették, csak az, akire vonatkozott. Ők kiállították az asszonyt a középre, Jézus pedig ezekkel az álnok képmutató ellenségekkel is úgy bánt, hogy csak azt akarta, hogy a lelkismeretük megszólaljon. És értsék azt a mondatot, amit ő kimondott, aki közületek nem vétkes, az vesse rá az első követ. És így tűnt el az egész társaság. Mondjátok, mi tudunk élethelyzeteket így megoldani, és tudunk még a visszataszító, képmutató, ellenséges, indulatú emberekkel is úgy bánni, hogy ne, őket se, hogy így mondjam, jól oda mondogatni akarunk nekik, vagy jól leszólni, hanem még bennük is megmentendő embereket látunk, és nem leleplezni, kipellengérezni akarjuk, hanem keressük azt a módot, ahogy őket ébreszteni lehet, vagy rávezetni lehet. Én azt hiszem, hogy csillagászati távolságban vagyunk még a Krisztus lelkületétől és magatartásától. Ő pedig azt mondta, hogy én vagyok az út, és nincs más út az atyához, mint hogy mi azzal a lelkülettel, azzal a magatartással, azzal az emberekhez való viszonyulással azonosságba jussunk. Mert a mennyben az a légkör uralkodik, az az egymáshoz való viszony uralkodik. És nem tudom, hogy ha a mai életünket nézik az Isten angyalai, örülnének-e aznak, hogy velünk együtt lakjanak. Tehát Krisztusnak még nagyon sokat kell fáradozni értünk, hogy mi alkalmasak legyünk arra, hogy abba a mennyei világba beilleszkedjünk. És ha megértettük Jézusnak ezt a fontos szavát, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor értsük meg, hogy mi nem juthatunk el az életre, az örök életre, az igazi tökéletes életre, az igazsággal való azonosulás nélkül. Az igazságnak viszont ő a megtestesítője. És azt mondta, én vagyok az út is, csak rajtam keresztül. És még egyszer mondom, hogy mi az az egy szükséges dolog az életünkben. Ne csináljuk azt, amit Izrael, hogy a saját igyekezetünkre, az önerőnkre támaszkodunk, hanem értsük meg, hogy csak Krisztus az út, hogy sokkal többet hallgassuk az ő beszédét, tanításait, és azt megérteni is akarjuk, hogy szemléljük az ő életét. Hiába Jézus most már nincs itt élőben közöttünk, de mi ugyanúgy mester-tanítvány kapcsolatba kerülhetünk vele, mint azok a tanítványok. Mert ha Krisztus hitáltal lakik a szívünkbe, ha közösségre jutunk vele, akkor állandóan, mint a mestert kérdezzük, nagyon sokat kérdezzük őt, mindig egyeztetünk vele a szívünkben, mindig keressük az ő tanácsát az élet különböző helyzeteihez. Akkor ez a mit tenne Jézus, ez olyan, mint egy abszolút minta, egy abszolút iránytű a mi számunkra. És kedves gyülekezet, utoljára befejezésül én szeretnék egy igét olvasni, ami egy igen nagy figyelmeztetés nekünk, azzal kapcsolatban, hogy egyedül Jézus az út. Olvasom ezt a római levélből, a római levél 9. fejezetéből. A római levél 9. fejezetében így olvasom a 31. és a 32. verset. Tehát Rómaiakhoz írt levél 9. fejezet, 31. és 32. vers. Izrael, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mit gondoltok, nem lehet ez igaz ránk is? Ebben az igazság törvényét követjük, de nem biztos, hogy eljutunk az igazság törvényére. Mert ha csak a mi önerőből való cselekedeteinkből próbáljuk, akkor nem jutunk el. Ha nem hitből keressük, hanem azon az úton keressük, amelyet Krisztus megjelölt, hogy ő az út, az igazság és az élet. Hát Isten őrizzen meg bennünket, hogy egész életünkben úgy gondoljuk, hogy az igazság törvényét követjük, szeretjük az igazság törvényét, az életre szeretnénk jutni, de ha az utat eltévesztjük, amely az igazsághoz és az élethez vezet, akkor nem jutunk oda, mint ahogy Izrael sem jutott oda. Noha büszkék voltak arra, hogy ők az igazság ismerői, és ők az igazság képviselői ezen a világon. Segítsen a Jóisten minket, hogy nagyon belénk vésüljék az, hogy nekünk nem csak azt kell tudnunk, hogy Jézus hova ment, honnét jön vissza, és nem elég csak oda vágyakozni, hanem szükséges, hogy Jézus legyen az út számunkra. És ebben segítsen meg a Jóisten mindannyiunkat. Amen.
Imádság előtt énekeljük közösen a 226-os énekünk, első három versét, tehát a 226-os ének első három versét énekeljük.
Oh,
térdeinket meghajtva imádkozunk.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Elénekeltük ezt a szép éneket, de a valóságban tudjuk, Urunk, hogy nem Te vagy igazán a mindenünk, az iránytünk, az utunk, hogy eljussunk az igazsághoz és az élethez. Édesatyánk, bocsásd meg nékünk, hogy annyit tévelgünk, pedig a Te evangéliumod olyan egyértelműen mutatja az utat. Ez az ige szakasz is, amiről most gondolkodtunk közösen. Kérünk Téged, munkálkodj a szívünkön, a gondolatainkon, és adj nekünk bölcsességet, hogy hogy változtassunk a jelenlegi életmódunkon, hogy tudjunk az egy szükséges dologra, a legszükségesebb dologra sokkal több figyelmet és időt fordítani, hogy hallgassunk, szemléljünk Téged. És Urunk, kérünk, bocsásd meg, hogy az imádságainkban is legfőképpen csak informálunk Téged, meg elmondjuk a kéréseinket, pedig a legfontosabb elmarad, hogy addig maradjunk a Te színed előtt, és annyira átérezzük a mi erőtlenségünket, hogy tudjuk, hogy ezt kell kérnünk, hogy a Te szent lelked által jöjj a mi lelki világunkba, formáld a mi gondolatainkat, érzéseinket, emlékeztes Jézus igéire, és hogy meg tudjunk maradni a Te jelenlétedben, és belül igazi mester tanítvány kapcsolatban legyünk Te veled. Kérünk, Urunk, vésd a szívünkbe, hogy nincs más út, és hogy fennáll az a veszély, hogy elkövetjük azt a hibát, amit Izrael, hogy ismerték az igazság törvényét, külső cselekedetekben, emberi szintű cselekedetekben követték az igazság törvényét, és mégsem jutottak el az igazsághoz és az élethez. Urunk, ments meg minket ettől, hogy egész életünkben a királyi mennyegzőre készülünk, és végül is kimaradjunk onnét. Kérünk ezért, vésd nagyon mélyen a szívünkbe az útról szóló Jézusi kijelentést, és segíts, hogy a jövőben sokkal inkább ezen az úton közeledjünk hozzád, és ezen az úton igyekezzünk előre jutni, nem pedig csak a saját erőfeszítéseinkkel úgy véljük, hogy elérhetjük az igazságot. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg imádságunkat, kérünk, légy velünk majd a délutáni alkalmon is, és mindannyiunk szívét indítsd, hogy szívvel, lélekkel együtt munkálkodjunk ezzel az evangelizációval. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Énekeljük közösen a megkezdett 226-os énekünk 5. és 6. versét. Tehát a 226-os ének 5. és 6. versét énekeljük.